Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén magasztaljuk Urunkat, énekeljük az 51. Zsoltár első versét. Az 51. Zsoltár így kezdődik: Úristen, kérlek, kegyelmezz nékem. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki van, aki volt, és aki eljövendő, a mindenható. Amen. Halljátok az élő Isten beszédét, szeretett testvéreim, úgy, amint írva van a Bibliaolvasó kalauz szerinti ige szakaszunkban. A János írása szerinti evangélium 16. fejezetében, a 7-től 11-ig terjedő versekben eképpen. Jézus mondja ezeket a szavakat: De én az igazat mondom néktek, jobb néktek, hogy én elmenjek, mert ha el nem megyek, nem jő el hozzátok a vígasztaló, ha pedig elmegyek, elküldöm azt ti hozzátok. És az, amikor eljő, megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. Bűn tekintetében, hogy nem hisznek én bennem, és igazság tekintetében, hogy én az én atyámhoz megyek, és többé nem láttok engem. Ítélet tekintetében pedig, hogy a világnak fejedelme megítéltetett. Istennek szent lelke tegye áldottá közöttünk a felolvasott igét, annak megértését és befogadását. Ezért imádkozzunk. Hála van bennünk örökkévaló, mert szabadságra teremtettél bennünket. Köszönjük azokat a szép történelmünk által is igazolt emberi példákat, amelyek arra tanítanak, hogy az igazságért lehet áldozatot is vállalni. Köszönjük, hogy a teljes igazság a tiéd, melyből mi időnként csak kicsiny szeletet látunk, melyek féligazságaink maradnak. Szánjuk, hogy ezek a töredékes igazságok néha úgy tűnnek fel, mintha a teljes igazság birtokában lennénk, és inkább rombolunk velük, mint sem építenénk. Kérünk, szent lelked által áld meg Isten tiszteletünket, hogy lássuk jól a helyünket ott, ahová rendeltél bennünket. Családban, munkánk terén, emberi kapcsolatainkban, és a te néped körében, a gyülekezetben. Kérünk, mutass irányt, igéd és szent lelked által. Szólj most úgy, hogy személyes életünkre szabott üzenetedet érteni tudjuk. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg minket. Amen. Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét közöttetek hirdetni kívánom, írva található az előbb hallott ige szakaszban. A János írása szerinti evangélium 16. fejezetének 7. versében eképpen. Ezt mondja Jézus, de én az igazat mondom néktek. Jobb néktek, hogy én elmenjek, mert ha el nem megyek, nem jő el hozzátok a vígasztaló, ha pedig elmegyek, elküldöm azt ti hozzátok. Kedves testvéreim, egyedül lenni nem jó. Az egyedül lét nagyon sokszor rossz tanácsadó. Azért van ez, mert Isten bennünket közösségre teremtett. Otthonunk ez a világ, mely akkor is fontos, hogyha tudjuk, hogy Isten egy másik világot, egy másik országot is készített nekünk őnála, amelyben nem lesz majd háború, vérontás és viszálykodás. A tanítványok egyedül érezték magukat, ezért bizonytalanságban voltak. Jézus a közeli elmeneteléről beszélt, és most rájuk telepedett annak a súlya, hogy rövidesen egyedül lesznek. Időbe telt, amíg megértették, hogy Jézus nem a testi jelenléte által bizonyítja meg legteljesebben azt, hogy velünk van. Meg kellett érteniük, hogy az életükben, a hívő élet útján új fejezet kezdődik most. Ennek az új fejezetnek a tartalma pedig abban van, hogy Jézus hitben megtapasztalható jelenléte éppen olyan valóság, mint jelenlétének a látás általi tapasztalása. Ezt a más minőségű jelenlétet, amelyet hitáltal lehet megtapasztalni, Jézus a Szentlélek által adja. Lássuk, mit mond Jézus az élet eme új fejezetének a kezdetén a Szentlélekről. Három rövid címszóban lehet meghatározni, összefoglalni a felolvasott ige szakasz alapján, hogy mit is jelent a Szentlélek munkája. Először is azt hangsúlyozhatjuk, hogy vigasztal. Azt mondja Jézus, elküldöm a vigasztalót. Mit jelent ez a különös elnevezés? Vigasztaló. Látszik, hogy a Biblia fordítások igyekeznek a legmegfelelőbb szót találni rá, amelyet az Új Szövetség görög szövege alapján Károli Gáspár vigasztalónak, az Új Biblia fordítás pártfogónak, Ravasz László Biblia fordítása pedig segítőnek ad vissza. Az Új Szövetség egyik tekintélyes héber nyelvű fordítása nem is fordítja le a görög szót, hanem egyszerűen héber betűkkel átírja a görög szót. Egy másik héber fordítás pedig tolmácsnak, vagy közvetítőnek adja vissza. Mindkét jelentés olyan személyre utal, aki a megértést szolgálja. A tolmács is a megértést szolgálja, hogy eltérő nyelvet beszélő emberek közös nevezőre juthassanak. De a közvetítő személy is a megértésért van, mert véleményeket, esetleg eltérő szempontokat közelít egymáshoz, és finomítja őket úgy, hogy emberek között megértés legyen. Mindebből érzékelni lehet, hogy olyan szó van itt, amely gazdag tartalma miatt a Biblia fordítóknak nem egyszerű dolog egyetlen szóval visszaadni. Nem olyan vigasztalót kell itt értenünk, aki minden tudó módon megveregeti a vállunkat, és nagy közhelyeket mondva beszél hozzánk. Ez a kifejezés ismerős volt az ókori világban a nem vallásos nyelvben is. A római hadseregben például ezzel a szóval illették azokat, akik a katonákat egy csata előtt bátorították. Lelket öntöttek beléjük. Ők olyan emberek voltak, akik nem fegyverrel harcoltak, hanem erősítették azokat, biztatták azokat, melléjük álltak azoknak, akik a csatamezőre mentek. Ha csatát veszítettek, ez a bizonyos vigasztaló ismét megjelent, és a fáradt, csüggett katonákat erősítette, mint egy reményt öntött beléjük. Ezt a szót alkalmazza most itt János evangélista a Szentlélek munkájára. A Szentlélek Isten emel fel bennünket, amikor kudarcokat élünk át. Vagy olyan teherrel nézünk szembe, amelyet nem gondoltunk, hogy valaha az életünk során fel kell vennünk. Csalódásét, betegségét, egy új helyzetét, amely nem kellemes nekünk. A Szentlélek meggyőz arról, hogy értelme van újrakezdeni, mert mellettünk van, és jól látja a helyzetünket. Ennek a vigasztaló szónak a latin megfelelője az advocatus, azaz a védő ügyvéd. Advokó, ebből a szóból származik ez, amelynek alapjelentése az, hogy oda hívni valakit. Azaz nem igazodom ki a dolgaim között, a világ összezavarodott körülöttem, szükségem van valakire, aki tanácsot ad, és mellém áll, akit behívhatok az életembe, akihez bizalmam lehet, és bizonyosan a legjobb tanácsot fogja adni. Ki ne tapasztalt volna eddigi élete során már ilyen szükséghelyzetet, amikor a fontosságát érezte ennek. Amikor átéltük azt, amit a 38 éve beteg mondott Jézusnak a Betesda tó mellett, Uram, nincs emberem. Ami számomra ismeretlen és megoldhatatlan helyzet, abban ő biztonsággal kiismeri magát, mint amikor valakinek valamilyen összekúszálódott ügy miatt ügyvédhez kell fordulnia. Behívom azt az embert az életembe, megosztom vele az életemnek azt a területét, azokat a kérdéseit, amelyekben egyedül nem tudok boldogulni. Ilyen a Szentlélek. Ady Endre az Élet című versének egyik verszakában ezt írja. Ezután én is másképpen teszek. Lelkem, szívem, kitárom a piacra. Túladok én is minden kincsemen. De nincs erőm így nyomorultá válni. Ó, nincs erőm, én édes Istenem. Ma olyan világban élünk, amelyben a megszentelt értékek is piacra kerülnek. Sokan készek arra, hogy másképpen tegyenek. Ady mondja ugyanitt, eladó minden, hogyha van rá vevő, hírnév, dicsőség, hevülés, barátság, rajongás, hit, eszmény és szerető. Boldog ember az, aki mai világunk sodrásában ellenáll. Amikor alapvető értéket nem ad fel, Isten hitet, hűséget, anyaszentegyházunk iránt is. Ma, március 15-e közelségében különösen méltó megemlíteni azt is, hűséget nemzetünk iránt. Kimondani ezt a súlyos mondatot, de nincs erőm így nyomorultá válni. Ó, nincs erőm, én édes Istenem. Nincs erőm ahhoz, hogy ezeket a megszentelt értékeket csak úgy a hátam mögött hagyjam és odavessem. Csak hogy ezt a mondatot a magunk erejéből képtelenek vagyunk kimondani. A Szentlélek munkája az, ha ilyen látásra szert tudunk tenni, és tudunk a sodrással szemben valami más értéket képviselni. Jobb látása ilyen volt, amikor úgy szólván senkie és semmije nem maradt már. A reménységei szinte elveszett, de mégis ki tudta mondani, szenvedései csúcsán, tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll. Akkor értjük jól ezt az igét, hogyha tudjuk, hogy az ókori Izraelben a bajba jutott emberről a családjában hozzá legközelebb álló rokonnak volt kötelessége gondoskodni. Ő volt az, akit itt Jób megváltónak, vagy így is lehet érteni tartalmában, hogy vérbosszulónak nevez. Itt tehát nem az új szövetség megváltójáról van még szó, hanem olyan valakiről, aki egy adott helyzetben hozzám legközelebb áll, és képvisel engem. Ez nem családi összefogást jelentett csupán, hanem a jog szabályozta így. Jogból fakadó kötelessége volt a legközelebbi családtagnak felemelni a szavát és segíteni a bajba jutott rokonán. Őneki volt dolga, hogy kezességet vállaljon azért, hogy a halála miatt vagy egyéb ok miatt cselekvő képtelen rokon ügyét képviselje. Ha a legközelebbi rokon ezt bármi miatt nem tudta megtenni, akkor az ő utána következő legközelebbi rokonra hárult ez a feladat. Ezt a személyt nevezi tehát Jób megváltónak. Az egyik tekintélye Szentírás magyarázó azt mondja, hogy Jób hitvallásában ez az utoljára. Tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll, így is érthető, hogy mint a legutolsó. Tehát nem csak idői értelemben, hanem mint egy főnévi értelemben is. Aki a legutolsó a sorban, amikor már nincs senki más, akire számíthatnék. Nincs sem rokon, sem értem síkra szállni kész barát. Nincs senkim. A sor végén ott van, és ő mindig ott van. Ez a megváltó, az Isten. Ha senki nincs, aki segítsen, és szót emeljen érted, szeretett gyülekezet, el ne feledd, abban a helyzetben, amelyben vagy, a sor legvégén biztosan ott van Isten. A Szentlélek munkájáról először azt mondja Jézus, hogy vigasztaló. Másodszor azt is mondja, hogy ő leleplez. Azt olvastam, és amikor eljön, megfeddi, azaz leleplezi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. Mit jelent ez? Milyen világról beszél itt Jézus? Hiszen ez a világ minden szépségével együtt az Isten keze alkotása. Mi emberek teljes igyekezetünkkel törekszünk is tönkretenni. Tiszta vizeit beszennyeztük, éltető levegőjét kipufogó gázokkal és ipari létesítmények füstével fennyezzük. Hagyjuk, hogy állatfajok pusztuljanak ki naponként, míg végleg teljesen eltűnnek a földről. Ezért van szüksége ennek a világnak, hogy megítélje? Nos, Jézus nem erről a világról beszél itt. Amiről beszél, ennek a tartalma az ember Istent mellőzni képes gondolkodása. János evangélista szóhasználatában ezt is világnak nevezi. Tehát a világ ebben az igében nem a teremtett világot jelenti, a maga mesés gazdagságával, hanem az Istentől elszakadt, magát tőle függetlenített ember gondolkodását jelenti. Isten ellenes lelkület, Istent nélkülöző, vele szembe helyezkedő magatartás. Az az ember azonban, aki magát Istentől elszakította, nem tud független lenni ekkor sem. Aki nem Isten uralma alatt él, az ugyanis a gonosz hatalma alá helyezte az életét. Üres, gazdátlan élet nem létezik. Teljesen független élet nincs. Az ismert újszövetségi történet szerint a gadarai ördöngőst, a gonosz, az ördög vette hatalmába. Került az emberekkel való találkozást, elhagyott sziklába vájt sírokban lakott, éles kövekkel felszaggatta az ereit, azaz öngyilkossági kísérletei voltak, és mezítelenül járt. Amikor Jézussal találkozott, az Úr kiűzte belőle ezt a gonosz lelket, ám az élete ezután sem maradt üres. Egy nagy uralomváltás ment végbe benne. Mert a történet végén azt olvassuk, hogy igénye volt arra, hogy Jézussal maradjon. Vágyott közösségben maradni a tanítványokkal is. Felöltözött, és eszénél volt, mert Jézus költözött a szívébe. A gonosz eltávozott tőle, de rögtön megtörtént egy hatalomváltás. Jézus élet az élete. Teljesen független élet tehát nincs. Valakihez tartozunk. Ez ellen nem tudunk tenni semmit sem. Ha Isten nélkül szeretnénk élni, hát megtehetjük. De akkor szükségszerűen a gonosz uralja az életünket. Harmadik lehetőség nincs. Ha pedig a gonosz hatalma nélkül szeretnénk élni, akkor az egyedül Isten szabadító hatalma által lehetséges, amelyet ő Jézus Krisztusban ad mi nekünk. Az Isten nélkül élő ember a világban van, a hitben élő ember pedig Krisztusban van. Ez a különbség. Az Isten nélkül élő embernek azonban nem mindig ilyen markáns megjelenési formái vannak, mint a gadarai ördöngős esetében. Sokszor csak úgy jelenik meg ez, hogy a magam feje, a magam értékrendje után megyek. Eszembe se jut, hogy vajon Jézus mit tenne, vagy mit mondana abban a helyzetben, amelyben én vagyok. Nos, az embernek ebbe az állapotába jön el a Szentlélek. De miért is jön el? Azt mondja Jézus azért, hogy leleplezze a világot. Károli Gáspár úgy mondja, hogy megítélje a világot. Ami ezt a mozzanatot kifejezi, ez a gazdag jelentésű szó jelenti azt, hogy világosságra hozni, rejtett dolgokat felfedni, valakinek valamit bebizonyítani, rábizonyítani, inteni és megbüntetni. Amikor tehát Isten a bűnt megítéli, abban egyszerre benne van az, hogy előbb feltárja, mint egy rávezeti az embert arra, hogy amit tett, az nem az ő értékrendje szerint van. Mindebben a gazdag jelentés tartalomban benne van a Szentlélek Isten munkája. A Szentlélek az, aki szembesít bennünket a valósággal, azzal, amit eddig esetleg mindenki előtt elrejtettünk. Ő győz meg bennünket arról, hogy a helyzetért, amelyben vagyunk, nem mindig kifelé kell mutogatni, hanem igen sokszor érdemes a magunk felelősségét is látni. A harmadik, ami igény alapján a Szentlélek Isten munkája körébe tartozik, az, hogy elvezet az igazságra. Az igazság mindenkit érdekel. Szeretnénk tudni a világban zajló folyamatoknak a hátterét. Azt az igazságot, ami a dolgok mögött van. De tapasztaljuk, hogy ez mennyire nehéz. Ugyanarról az eseményről két rádiócsatorna vagy két hírügynökség gyakran éppen az ellenkezőjét tünteti fel igazságnak. Az ember össze van zavarodva. A parlamenti demokrácia is úgy működik, hogy ugyanazon gondolathoz másképpen áll hozzá a testület egyik és másik fele. Értékel pedig bennünket az igazság. Valljuk meg, hogy főleg az, ami mással, a másik emberrel kapcsolatos. A magunké kevésbé, mert arról gyakran meg vagyunk győződve. Ugyanakkor látjuk, hogy részigazságok állnak rendelkezésünkre. A teljes igazságnak pedig hiával vagyunk. A teljes igazságra csak azt tud rávezetni, akinek ez rendelkezésére áll. De érdekel bennünket egyáltalán tényleg, igazán minden mélységében az igazság? Attól tartok, nem. A teljes igazságból nem mindig lehetnének ütős és figyelemfelkeltő címlaphírek. Csak a féligazságokból, a részigazságokból. Jézus pedig arról beszél, hogy az övéit a Szentlélek elvezeti a teljes igazságra. A hívő ember életében ez nem mindig azonnal történik meg. Lépésről lépésre világosodik ki előttünk az igazság, míg nem egyszer ezt a világot úgy fogjuk majd látni, ahogyan Isten látja. A mi látásunk most még, így fogalmaz Pál apostol a korintusi első levélben, tükör által homályosan látás. Mi az a legfontosabb, amit mégis tisztán kellene látnunk? Mindenek előtt Istent. Úgy látni, ahogy ő önmagát adja. Nem mindig úgy adja magát azonban, ahogyan mi látni szeretnénk őt az életünkben. Néha szeretnénk, hogyha a meghosszabbított kezünk lenne Isten. Hogy amit mi nem tudunk elintézni, azt majd ő rendbe rakja. Azt majd ő elintézi. Ha akkor és úgy csapna oda, vagy valahova, ahogyan mi azt szeretnénk. De nem teszi. Azért nem, mert ez a mi mostani látásunk még nem képes az igazságot teljességgel befogni. Szeretnénk azt is, hogyha Isten szemet hunyna. Ezt gyakran összekeverjük a bűnbocsánattal. De a kettő egyáltalán nem ugyanaz. A bűnbocsánatnak ugyanis része az, hogy megbánjam és megvalljam Istennek, hogyha valamit rosszul tettem. Amikor pedig szemet hunyunk valami fölött, akkor megértően összekacsintunk egymással, hogy igen, ez valóban megtörtént, de aztán tovább megyünk, és nincsen semmi baj. Aztán szeretnénk az embert is tisztán látni. A napokban beszélgettem valakivel. Nem emlékszem, hogy ilyen kemény és megátalkodott emberrel valaha találkoztam volna. Elgondolkodtam, vajon mi vezethette őt idáig? Hogyan alakulhatott az élete, hogy ilyen lett? Ezt nem tudom, és meggyőzni sem tudom semmiféle igazságról, még a féligazságokról sem, a teljes igazságról pedig főleg. De elkezdtem imádkozni érte. Vannak helyzetek, amikor ennek van az ideje, amikor csak ennyi marad. De ez a csak nem valaminek a leértékelését, valamilyen minimum igényt jelent, hanem adott helyzetben ez jelenti a legtöbbet, mert más nem tehetünk. Jó lenne önmagunkat is Isten látása szerint látni. Néha másnak állítjuk be magunkat, mint akik valójában vagyunk. Ha valami jól sikerül, akkor magunkat nagyobbnak mutatjuk, mint az, akinek ugyanaz esetleg nem sikerült. Rátermettek vagyunk, tehát persze, hogy sikerült. Ha pedig valami nagy és átláthatatlan feladatot bíznak ránk, akkor egyszerűbb elhinni azt, hogy mi ennek nem vagyunk képesek megfelelni. A Szentírás nagyjaival is megtörtént ilyen időnként. Amikor Isten Mózest elhívta, akkor azt mondta, hogy de Uram, én nehéz ajkú vagyok. Én nem tudok ennek a feladatnak megfelelni. Amikor pedig Jeremiás prófétát elhívta, ő meg arra hivatkozott, hogy de Uram, én fiatal vagyok. Valakit az idősebbek közül kellene talán hívni. Benne van ebben a mentegetőzésben ez. A Szentlélek az, aki elmondja nekünk, hogy Isten jól lát bennünket. Az előmenetelünkkel és a nagy feladatok előli kibúvóinkkal együtt. Jól lát bennünket. Nem úgy, ahogyan mi látjuk önmagunkat, meg nem is úgy, ahogyan szeretnénk látni önmagunkat. Sőt, nem is úgy, ahogyan mások látnak minket. A Szentlélek vezetése mellett értjük meg, hogy amit mi hibának gondolunk, és ezzel elintézzük, az nem hiba, hanem emberi természetünk velejárója, bűn. Ettől önmagában nem megsértődni, megijedni, és nem is menekülni kell, hanem hinni azt, hogy Isten a legsúlyosabb hibánál, a legrettenetesebb bűnnél is hatalmasabb, és kész megbocsátani, ha valaki őszinte megbánást tanúsít, és a bocsánatot őszintén kéri Istentől. Van tehát felemelkedés, van tehát kiút, de ez nem önmagunk mentése, és nem kibúvó keresése. Mindezt a Szentlélek munkája által értjük meg, és tudjuk elfogadni saját magunkra nézve. A Szentlélek az ige által tükröt mutat. Nem azt látjuk benne, akinek tartjuk magunkat, vagy akinek mások látnak minket. Azt látjuk az ige tükrében, akik mi valójában vagyunk. Amikor az Isten igéjével ez a szembesülés megtörténik, az ember megretten. Azért, mert elveszíti azt a biztonságát, amelyet addig önmagában, önmaga emberi tényezőiben talált meg. Ám ugyanekkor, amikor ez a megrettenés bekövetkezik, a maga arca mellett felsejlik egy másik arc is. Jézus Krisztusé. És az a másik arc, ez a másik személy most mentő szeretetével közelít felénk. Akik itt vagyunk az Isten tiszteleten, és akik hallgatják az ige hirdetést a világhálón keresztül. Ne csak önmagad torzult arcát lásd. Lásd azt a Krisztus arcot, aki mentő szeretetével érted jött, itt van, és veled van dolga. Kicsoda a Szent Lélek? Megértettük, ő az, aki vigasztal. Láttuk azt is, hogy ő az, aki leleplez. És végezetül ő az, aki elvezet az igazságra. Hagyjuk, hogy ezt megtegye, és vezessen el az ő igazságára. Mert az ő igéje, így mondja Jézus, igazság. Amen. Jöjjetek, imádkozzunk. Urunk Istenünk, kérünk, újból és újból ajándékozz meg minket szent lelkeddel. Lelked ébresszen, világítson ránk, és bátorítson bennünket. Ő tegyen e bőti időben képessé minket arra, hogy a kicsinek tűnő, ám mégis oly nagy lépést végre megtehessük, hogy a ma vigasztaló által, aki egyedül képes megvigasztalni, benned való reménységre jussunk. Tárts fel az életünkben azokat a rejtett területeket, amelyeket még nem adtunk át neked. Szeretnénk a te igazságodban járni, és a magunk részszerinti igazságait átadni neked. Ezzel a lelked által munkált készséggel kérünk, áld meg magyar népünket, nemzetünket, anyaszentegyházunkat, világunkat. Szeretnénk igét hatalma előtt meghajolni. Ugyanezt kérjük szűkebb és tágabb környezetünkre, világunkra. Használd a felelősségét azoknak, akiknek egy időre hatalmat adtál, hogy a világ sorsát irányítsák, hogy ne a széthúzást és ne a vérontást akarják, hanem a tőled való békességet. Eléd visszük betegeink sorsát. Köszönjük a bizonyosságot, hogy a sor végén ott vagy, és te biztosan ott vagy. Amikor a következő reménység már meghalt, amikor a következő biztosnak számító orvos feladja, akkor te ott vagy a sor végén. Gyászolók, megszomorodott szívűek fájdalmát is kezedbe tesszük. Akik most igédet hallják itt a gyülekezetben, vagy a világhálón keresztül, mind eléd visztük, Urunk. Megköszönjük eleink elszánt bátorságát, akik nagy kockázatot vállaltak nemzetünk szabadságáért. Segíts, hogy áldozatvállalásuk szép gyümölcse, a szabadság a mi időnkben is maradandó érték legyen, határainkon innen és túl. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg szent lelked által. Ámen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátottunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Készüljünk az áldás vételére, énekeljük Isten tiszteletünk záró énekét, az 547. dicséretet. Az 547. dicséret mindegyik versét énekeljük el, az első verse így kezdődik, Szentlélek, öröm lelke, te vigaszul jöttél. Jöjjetek, vegyük Isten áldását. És a lélek és a mennyasszony ezt mondja, jövel. És aki hallja, ezt mondja, jövel. És aki szomjúhozik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Amen.